Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia templom adott otthont az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatnak, melynek mottója Máté evangéliumából vett idézet volt, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. A kétnapos lelki gyakorlat elmélkedéseit Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke tartotta. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Roma Pasztorációs Bizottságának elnöke magyar és lovári nyelven mutatta be a szentmisét. Szentbeszédében egyebek mellett a bűnbánat jelentőségét hangsúlyozta. A lelki gyakorlat vasárnapi záró szentmiséjét, mely egyben a Szent Bertalan templom búcsú ünnepe is volt, Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Prédikációjában a főpásztor a valódi vallásosság jegyeiről beszélt. A cigánypasztorációt szerte az országban görög és latin ritusúak szoros együttműködésben végzik. Szeptember 1-én indul a fix 3%-os hitelprogram, amely az első lakást vásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az ingatlanhoz jutást, emlékeztetett a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a családi otthonteremtési kedvezmények és az otthon start közötti összhangot megteremti egy új kormányrendelet. Az átjárhatóságot is biztosítják. Például, ha valaki most otthon start programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége lesz arra, hogy átváltsa csak pluszra a hitelét, vagy kiegészítse azzal. A havi törlesztő részlet minden 10 millió forint hitel után havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb, vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliósnál havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés. Elhangzott, november 30-áig meghosszabbítják az árrésstoppot a boltokban, a cél továbbra is az infláció csökkentése. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elég, tehát jól állunk, ismertette a miniszter. Gulyás Gergely a munkácsi rakétatámadásról elmondta, együttérzésüket nyilvánították az érintetteknek és elítélik a támadást. Hangsúlyozta, Kárpátalja megtámadása nem lehet hadicél, olyan távol van Oroszországtól. A magyar kormány arra szólítja fel az ukrán kabinetet, hogy azt a kötelezettségét, ami EU tagjelöltként kiterjed rá, például, hogy az ellátás biztonságát szolgáló vezetékhálózatot óvja meg, ne próbálja tönkretenni, azt tartsa be. A miniszter úgy látja, még a tagjelölti státusz is elfogadhatatlan egy olyan állam esetében, amely uniós tagok energiabiztonságát veszélyezteti. Jelezte azt is, Magyarország fenntartja és tovább folytatja a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét, jelentette be Volodymyr Zelenszkij Kijevben. Az ukrán elnök az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatót. Több mint 19 ezer ukrán gyermeket vittek el illegálisan Oroszországba eddig az orosz-ukrán háború ideje alatt, jelentette ki Keith Kellogg tábornok, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Kijevben. Németország vállalta, hogy évente 9 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, jelentette be Lars Klingbeil, német alkancellár pénzügyminiszter, Volodymyr Zelenszkij elnökkel tartott kijevi találkozóján. Ukrajna és Litvánia pedig közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. A katolikus Karitász 300 tanszercsomagot adományozott hátrányos helyzetű gyermekek számára Nagyszőlősön. A Perényi Zsigmond középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket. A fennmaradó csomagokat a Szent Márton Karitász munkatársai juttatják el a következő napokban a többi érintetthez Kárpátalja különböző magyar ajkú településein. A tanévkezdési támogatás a katolikus Karitász országos Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. Regionális tőkepiaci együttműködés erősíti mostantól a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az Európai Uniós pénzügyi térben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése után jött létre, Zágrábban írták alá. A résztvevő országok Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország. Megkezdődött a keleti pályaudvar 4 héten át tartó felújítása. Most nem a történelmi főépületet, hanem a vasúti infrastruktúrát újítják meg, ami talán kevésbé látványos, de azt a célt szolgálja, hogy évekre üzembiztosan tudjon működni a pályaudvar, mondta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Arra kér mindenkit a következő 4 hétben ne közlekedjenek rutinból, indulás előtt tájékozódjanak. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 27-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 2025. augusztus 26-a van, keddi nap. És most kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket. Szokás szerint egészségügyi perceinkkel folytatódik reggeli műsorunk. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a nap verse hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, majd a Szentek Szent Életű Emberekben. Szent 9. Lajos királyról hallanak. Elmondjuk még 8 óra előtt az imát Csepelényi György boldoggávatásáért, és megtudhatják, hogy hol adhatunk vért ezen a héten Heves vármegyében. Műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceink témája a hipoterápia, vagyis mozgásfejlesztés lóháton. Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetőjének beszélgető partnerei, ez alkalommal Hock Andrea, lóasszisztált, pedagógiai foglalkozásvezető, mozgásfejlesztő, valamint Simánszki János, középiskolai tanár, lovas szaktanár lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Mert azért azt gondolom, hogy nem egy mindennapos találkozás, hogyha vannak lovak, és két ember szeret lovagolni, de azért azt gondolom, hogy terápiás célokra használni és fordítani a tudást, meg a lovak tudását, azért az egy igen. másik történet, hiszen ezt azért azt gondolom, hogy sok tanulás előzte meg, meg jelen pillanatban is tart, majd mindjárt Andrea elmondja, hogy jelen pillanatban is miket tanul.
Hát az első ugye a lovaki képzése. Ugye egy lovat nem csak abból tart, hogy kiképezzük és lovagolunk rajta, hozzá kell szoktatni mindenhez, ami ilyen esetekben előjöhet egy sikítás, egy labda, egy bármilyen hang, vagy éppen egy másik állat. Ugye ez egy hosszantartó folyamat, és a lovak kiválasztása se akármilyen, hogy ezt meg tudjuk csinálni velük. Úgyhogy ez egy hosszabb feladat, és utána kell építeni rá ezeket a egyéb feladatokat, amikkel dolgozunk.
Hány lóval dolgoztok jelenleg?
Összesen 10 lovunk van most. Hát őszintén hárommal nem dolgozunk, a többi alkalmas rá, lovaglásra, illetve fejlesztésre is. Vannak pici lovaink is, ami csak 70 centi, 80 centi is magas, illetve van 160-as is, de az optimális, ami nekünk a magasságunkhoz képesen 150-es marmagasságú ló.
Hogyan zajlottak, Andrea, ebben a tanévben a foglalkozások? Ugye mondtad az imént, hogy mely gyermekek körében, de azt is mondtuk, hogy ez egy kísérleti év volt, és ennek a nevében benne van, hogy vélhetően lesz folytatás.
Igen, nagyon szeretnénk, hogyha lenne folytatás. 3 korosztály egymás után következett a lovaspályán. Tehát az első ilyen nagy készülés nekünk mindig az volt, mert ugye ez egy ilyen előre megfojtott döntés volt, hogy a lovakat visszük az iskolába, nem a gyerekek jönnek ki a lovardába. Tehát nekünk a készülés a csütörtöki napunkra az már szerdán elkezdődött.
Ez komoly logisztika volt.
Így van, tehát igen. Össze kellett állítani először, hogy azon a hely, mert tanév elején ugye megírtam egy éves tanmenetet, mondjuk így, viszont azt le kellett mindig óravázlatokra bontani, hogy éppen az adott foglalkozásokon, éppen az adott csoport hol jár az iskolába, mert arra is nagyon figyeltünk, hogy a lovasórák szorosan illeszkedjenek ahhoz, amit a gyerekek egyébként az iskolában tanulnak. Tehát szerdán volt arra időnk, hogy én leüljek, végig gondoljam, hogy melyik csoporttal mit fogunk csinálni. Ezt meg kellett kettőnknek beszélni, hogy ehhez milyen eszközökre van szükség, és akkor már szerdán elkezdtük azokat a dolgokat pakolni, amik az autóba beférnek, mert azért ez egy elég eszközigényes foglalkozás, és akkor csütörtökön felpakoltuk a lovakat, és elindultunk Bükkábrányba. Ott az óvisokkal kezdtünk mindig, ők 10 órakor jöttek. Az óvodások abba a programba vettek részt, ez egy általam akreditált, illetve levédetett iskola előkészítő program, az a neve, hogy Lóháton az iskolába. Tehát ők egész évben a Lóháton az iskolába program elemeit tanulták, amik arra lettek kitalálva, hogy az óvodásoknak azokat a képességeit próbáljuk készségszintre emelni, ami ahhoz kell, hogy sikeresen kezdődjön az iskola. Az első osztályba 2 cél volt, az egyik az, hogy a tantárgyi ismereteket megerősítsük, rögzítsük, illetve azt, hogy az állatok által csökkentsük a stresszt, ami a iskola, a óvodaiskola átmenet, tehát ok az a gyerekekbe. Az 5. osztálynál pedig ezt a tantárgyi koncepciót elengedtük ebbe az évbe.
Mert azért az egy komoly váltás, ugye, a alsó tagozatból a felsőbe való.
Így van, meg hát ugye kiskamaszok lettek ezek a gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy ez annyira megterhelő érzelmileg, hogy az 5. osztálynál csak szociális kompetenciákat fejlesztünk, és annál az osztálynál szükség is volt arra, hogy az osztályon belüli kohéziót egy kicsit erősítsük, az osztályon belüli kommunikációt egy kicsit letisztázzuk, illetve hogy a csoport dinamikát egy kicsit harmonikusabbá tegyük. Úgyhogy az 5. osztályosoknál pedig mindig ez volt. Tehát ahol például az első osztályba csoportbontással is dolgoztunk, ez előre eltervelt célunk volt, hogy az ötödik osztálynál nagyon kevés csoportbontás volt ott, amikor lehetett mind a 24 gyerek egyszerre volt kint a lovaspályán, hiszen azt szerettük volna, hogyha egy harmonikus osztályközösség alakul ki, illetve a gyerekek is stresszmentesek és nyugodtak.
Elhangzott egészségügyi perceink témája ez alkalommal a hipoterápia, vagyis a mozgásfejlesztés lóháton volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos, száraz idő várható, a délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 12 és 22 fok közt valószínű. És hány fok van most? Nézzünk szét az országban. Békés Csaba, Budapest 11 fok, Debrecen 8, Győrött és a Kékestetőn 12 fok van, Miskolcon 8, Napkoron 9, Paks 7 fok, Pécs 14, Sármelléken 10 fok van, Siófokon 13, Szegeden 11, Szolnok 13 fok, Szombathely 8, Sátoraljóújhely 5 fok, Itt-Egerben jelenleg 7 fok van, és Jászberényben 10. A napi melegrekord 1992-ből származik, Komáromé 38,6 Celsius fokkal. A napi hidegrekordot Borsod Nádost tartja, ott 1980. augusztus 26-án csak 2 fokot mértek. Bár front nincs fölöttünk, a magasban zajló kezdődő melegedés miatt az időjárás változásokra különösen érzékenyen reagálóknál ma melegfronti hatások lesznek tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítőképesség csökkenés és vérnyomás változás. Útinform. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél 3 sávot lezártak. A forgalmat sávvel húzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-esen Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak. És még néhány hír az utakról. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán aszfaltoznak, a munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőre irányítják a forgalmat. Mezőnyárát térségében is aszfaltoznak. A 146-os kilométertől a 149-esig haladnak és zárják le szakaszosan a félút pályát. Napközben ott is jelzőrös irányításra kell számítani, csak úgy, mint Bükkábrány térségében, ahol szintén burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a félút pályát lezárták. A 37-es főúton Gesztely határában a fényvédő hálót javítják, a 9-es kilométernél Szerencs felé a belső sávot lezárták. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Ragály-Szuhogy összekötő utat a 13-as kilométertől a 15-ös kilométerig, tehát Felsőtelekes és Alsótelekes között útépítési munkálatok miatt lezárták. Jász-Nagykunszolnok vármegyében felújítják a Jász-Alsó-Szentgyörgy és Jászladány közötti mellékutat. Ezért a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták. A forgalmat Százberek felé terelik el. S a kompok Tiszarof és Tiszasű között az alacsony vízállás miatt nem jár a komp. A Sajón technikai okok miatt nem üzemel egyelőre a Gerincs-Sajó-Szöged járat. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
It's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. A bus stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity. The days can't be like the night. In the summer, in the city. In the city, in the city.
A nap verse. Ady Endre, szeress engem, Istenem. Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben, sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat, szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni, és mindig adni, adni.
Ady Endre, szeress engem, Istenem című versét Fehér István mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 18-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Jézus a hitünk mércéje. Leó pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Interjú Azbej Trisztán államtitkárral, a katolikus törvényhozók és Leó pápa találkozójáról. Molnár Tamás atya tudósítása a Pozsonyban tartó Szent István napi ünnepről. Jézus a hitünk mércéje, 14. Leó pápa úrangyala imádsága. Hitünk csak akkor hiteles, ha áthatja egész életünket, ha átalakítja szívünket, és elvezet bennünket a testvérek iránti szeretethez, az igazságosság gyakorlásához. tanította 14. Leó pápa vasárnap délben az Úrangyala elimádkozásról előtt mondott beszédében. A Szent Atya elmélkedését a szűk kapu képéhez fűzte,
de la porta stretta,
amelyet a vasárnapi evangéliumi szakasz tár fel előttünk. Jézus akkor használja ezt a képet, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Jézus így válaszol a kérdésre: törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. Első ránézésre ez a kép néhány kérdést ébreszt fel bennünk. Ha Isten a szeretet és az irgalmasság atya, aki mindig tárt karokkal vár minket, akkor miért mondja Jézus, hogy szűk az üdvözülés kapuja? Folytatta beszédét a Szent Atya. Kétségtelen, hogy az Úr nem akar minket elbátortalanítani. Szavai elsősorban arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék azokat az elbizakodottakat, akik azt hiszik, hogy már üdvözültek, akik gyakorolják vallásukat, és ezért már is gondtalannak érzik magukat. Az Úr nem akar olyan Isten tiszteletet, ami elkülönül az élettől, és nem kedveli azokat az áldozatokat és imákat, amelyek nem vezetnek el bennünket a testvérek iránti szeretetre, az igazságosság gyakorlására. Ezért, amikor ők az Úr elé állnak, azzal dicsekedve, hogy vele együtt ettek és ittak, hallgatták tanításait, azt a választ fogják hallani: nem tudom, honnan vagytok.
Non so di dove siete.
Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők. Szép a vasárnapi evangéliumi szakasz provokációja, állapította meg Leó pápa. Jézus válságos helyzetbe hozza a hívők biztonságát. Jézus ugyanis azt mondja, hogy nem elég hitünket szavakkal megvallani, ővele együtt enni és inni az eukarisztia ünneplésekor, vagy jól ismerni a keresztény tanításokat. Hitünk akkor hiteles, amikor átöleli egész életünket, amikor választásaink döntő szempontjává válik, amikor olyan nők és férfiakká alakít bennünket, akik elkötelezik magukat a jóért, és kockázatot vállalnak a szeretetben, mint ahogy Jézus tette. Ő nem a siker vagy a hatalom könnyű útját választotta, hanem azért, hogy megszerezze üdvösségünket, annyira szeretett bennünket, hogy átaladta a kereszt szűk kapuján. Ő a mi hitünk mércéje.
Lui è la misura della nostra fede.
Ő az a kapu, amelyen át kell mennünk, hogy üdvözülhessünk, megélve az ő szeretetét, életünkkel a béke és az igazságosság munkásaivá válva. Néha ez azzal jár, hogy fárasztó és népszerűtlen döntéseket kell hoznunk, harcolnunk kell a saját önzésünk ellen, de átlépve ezen a küszöbön, felfedezzük, hogy az élet új módon tárul elénk, és már mostantól kezdve belépünk Isten tágos szívébe,
entreremo nel cuore largo di Dio,
és az örök ünnep örömébe, amelyet ő készített számunkra, mondta beszédre végén Leó pápa, majd az Úrangyala elimádkozása után ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a háborúktól szenvedő testvéreinkért, főként Mozambikban,
preghiera mondiale per l'Ucraina,
továbbá csatlakozzunk az Ukrajna békéért fohász világméretű imanaphoz. Interjú Azbej Tisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Health program megvalósításáért felelős államtitkárral, aki szombaton részt vett azon a kihallgatáson, amely Leó pápa fogadta a Frascatiban ülésezett Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának 150 tagját. Második befejező rész. Mi a hozadéka a magyar résztvevők számára, és mit tud a magyar keresztény politika nyújtani a többi résztvevőnek?
Ezen a találkozón valóban a világ minden részéről érkeznek keresztény politikusok, és teljesen különböző tapasztalatokat hoznak, és gazdagítják egymást ezzel. Itt vannak például olyan nyugati országokból katolikus politikusok, amelyek országokban a korszellem, egy nevezzük így woke korszellem, elnyomja a keresztény civilizációs alapot és a értékeket. Olyan politikusokkal találkozunk, akik szinte már egyfajta katakombába szorulnak vissza. Ők megerősítő példaként tekintenek Magyarországra, ahol a magyar embereknek a jóvoltából, és talán a magyar embereknek az akaratát is tükrözve, immáron 15 éve egy keresztény demokrata a politikai erő kormányozza az országot, és a keresztény ember az gyarló, vívódó és tökéletlen, és a gyarlóság és a vívódás és a tökéletlenség talán a politikusokra még inkább igaz, mint bárki másra, hiszen a politikai technikának nagyon sok a személyiséget is torzító hatása lehet az egyénre, de végső soron abban bízom, hogy okkal lehetek büszke arra, hogy a magyarországi intézkedések és a politikák azok táplálkoznak a bibliai értékekből. Ilyen például a magyar családpolitika, amelyik egyrészt anyagi, erkölcsi és minden támogatást megad a magyar családoknak, másrészt pedig védi a család fogalmát is az új gondolkodástól, a szélsőséges relativizálástól. Úgyhogy nyugati politikusok azok sokszor ebből a szempontból példaként tekintenek Magyarországra, és egy reményt is adunk számunkra, hogy igen, lehetséges még a 21. században ezeket a értékeket úgy képviselni, hogy az ember nem kerül a közéletnek a perifériájára. Ugyanakkor, és itt egy kicsit hazabeszélek, visszatérek a kaptafához, mint az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Köztünk vannak egyházi vezetők és keresztény közéleti szereplők olyan országokból is, ahol a kereszténység kisebbségben van. És ezért adott esetben szélsőségeseknek az atrocitásait és a támadásait kell elviselniük, vagy éppen egy általános hátrányos megkülönböztetést. És az a bátorság, az a hitvallás, akár mártírságra is kész hitvallás, amit ők képviselnek, az pedig még nekünk közép-európai és magyar keresztény politikusoknak is erőt adó. Amikor látjuk, hogy mi azért hajlamosak vagyunk az elkényelmesedésre, és meghalljuk egy tanúságtételét egy olyan keresztény egyházi vezetőnek a Közel-Keletről, aki ellen már követtek el halálosnak szánt merényletet, és ezt túlélte, akkor mi is egyrészt egy kicsit elszégyeljük magunkat az elkényelmesedésenként, másrészt pedig talán hasonlóan erőt merítünk, és bátorságot merítünk tőlük, mint adott esetben a nyugati keresztény társaink a magyar keresztény nyelvű politikusoktól.
Ennél a témánál maradva utolsó kérdésként azt szeretném fölvetni, hogy tendenciáját tekintve, akár Közel-Keleten, akár Afrikára tekintve, főként erre a két földrészre tekintve, mit lehet mondani a változás tekintetében? Javul a keresztények helyzete, stagnál? Hogyan látja ön?
Hogyha azt a helyszínt nézzük, ami először volt a Segítő Magyarország programjának, a Hungary Health Programnak a célterülete, ez pedig a Közel-Kelet, akkor az elmúlt években egy enyhülést tapasztaltunk a keresztény üldözés tekintetében. Azzal, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet, amelyik Szíriában és Irakban nagyon nagy pusztítást okozott a keresztény közösségek között is, azzal, hogy ez az Iszlám Állam terrorszervezet összeomlott, az emberi életeket kioltó keresztény üldözés az elhalkult ezeken a területeken. Most viszont, hogy egy zavaros helyzet állt elő Szíriában, hát tragikus módon évek elteltével újra a gyilkos keresztény üldözése is van példa. Újra erősödnek az iszlamista milíciák és szervezetek, és így történhetett meg az, hogy júniusban Damaszkuszban a Szent Illés próféta templomban halálos támadást hajtottak végre az ott imádkozó istentiszteleten részvevő görög ortodox emberek ellen. Más kontextusban viszont látjuk, hogy a Közel-Keletet, még a Szentföldet is egyre erősödő konfliktusok rázzák meg. Itt a vallási összefüggés az legalábbis nem erős, vagy minimális. Itt a vallási összefüggésen kívül nagyon fontos a katolikus egyháznak a szociális és a humanitárius misszióját támogatni. Gyakorlatilag, ha a szentföldi konfliktust nézzük, a katolikus egyház azon kevés szereplőknek az egyike, akit mind a két fél, sőt, akárhány fél vesz részt ebben a konfliktusban, egy hiteles, humanitárius, karitatív szereplőnek tekint. Ezért is fontos számunkra, hogy itt még egyszer hangsúlyozottan nem a keresztény üldözés összefüggésében, hanem általában véve a humanitárius segítség összefüggésében a Hungary Help Program és az egyház együtt dolgozik. Más a helyzet Afrikában, ahol viszont kifejezetten vallási közösségeket támadnak. Csak idén, csak hogyha Nigériát és Kongót nézzük együtt, több tucat terrortámadás történt. Ezeknek egy része etnikai, egy része politikai, de nagyon sok esetben keresztény közösségek jelentik a célpontot. Egyrészt mi beszélünk ezekről a közösségekről, a diplomácia szinterein is, de még egyszer, amiben mi erősek vagyunk, és ami a mi küldetésünk, hogy életmentő segítséget nyújtsunk. Közvetlenül Magyarországról közvetlenül a magyar államtól ezekhez a keresztény közösségekhez, akik között például Nigériában nagy lélekszámban vannak katolikus közösségek, de Kongói Demokratikus Köztársaságban idén az volt a kötelességünk, hogy egy terrortámadást elszenvedett protestáns közösségnek is segítsünk az ökumené jegyében.
Államtitkár úr, hálásan köszönöm a beszámolót, és további áldásos tevékenységet kívánok, hozzá kellő bátorságot is.
Nagyon szépen köszönöm a biztatást is, és a lehetőséget is.
Molnár Tamás atya tudósítása a Pozsonyban tartó Szent István napi ünnepről.
Szent István király, szentévi ünnepe Pozsonyban. 2025-ös jubileumi szentévben az eddigieknél is többen gyűltünk össze a szentévi búcsúk elnyerésére kijelölt pozsonyi koronázódómban, hogy augusztus 20-án közösen éljük át Szent István király főünnepét. Nagy örömömre, meghívásomat elfogadva, idén Erdélyből érkezett a szentmise főcelebránsa és szónoka Gál hunoratya személyében. Erdélyi székelyek és csángó magyarok, kárpátaljáról érkezett hívek, számos anyaországi és főként felvidéki településről jött zarándok, valamint pozsonyi magyarok ünnepeltünk együtt az összetartozás jegyében. Imádságos ráhangolódás előzte meg a nemzeti ünnep estéjén celebrált ünnepi szentmisét. A pozsonyi Szent Márton székesegyházat megtöltő hívek a Csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjai által vezetett ima csokorba kapcsolódhattak be. Ezt a közvetlen imádságos készületet már egy augusztus 11-e és 19-e közt megvalósított ima kilencer is bevezette, melynek az egyes napokon közzétett fohászait papok, püspök, laikus hívek fogalmazták meg. Immár 12. alkalommal házigazdaként szolgálva e dómi magyar ünnepen köszöntőmben is elmondtam, hogy e fohászokat a Kárpát-medence egymástól több száz kilométerre fekvő pontjain élő nők és férfiak írták, ám ugyanazon a nyelven, anyanyelvünkön, magyarul. A hosszas, ünnepélyes bevonulás után Vas Albertet idézve utaltam az ünnep fontosságára. Az ünnep Isten ajándéka. Az ünnep önmagunk fölemelése, hangzott el az ünneplők fogadásakor. Szervezőként külön köszöntöttem a főcelebránst, Gál hunoratját, s a vele érkezett Gyergyó Szent Miklósi és Háromkúti híveket. Köszöntöttem a további paptestvéreket, a református lelkészeket és a sok településről összegyűlt remény zarándokait. Köszönthettem továbbá Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviselőjét, a közéleti személyiségeket, mind az országos, mind a regionális, mint pedig az önkormányzati szinten tevékenykedő tisztségviselőket, a Mária Légió és a lovagrendek tagjait, a minisztránsokat és a cserkészeket, a népviseletbe öltözött híveket, vendégeket és helyieket, otthoniakat és zarándokokat, minden jó szándékú testvért. Örömömet fejeztem ki, hogy a pozsonyi szentmisén szinte a teljes Kárpát-medencei magyarság képviseltette magát, amihez a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének épp felvidéken zajló kirándulása is hozzájárult, hiszen helyi, anyaországi, kárpátaljai és erdélyi nagycsaládosokat láttak vendégül az elmúlt napokban. A szentmise szónoka az augusztustól nyárat köszvényesen szolgáló Gál hunoratya puzdító szavakkal kérte, hogy küzdjünk a bizalmatlanság ellen, s ne adjuk fel. Bizalom nélkül nehéz közösségben gondolkodni, illetve az államalapítástól jóval kisebb célokat is megvalósítani. A keleti végekről, a nyugati végekre zarándoklók nevében elmondta, hogy az odahazai székelykapujukra vésett üzenetet hozták. Megmaradunk. Unoratja a csíksomjói boldogasszony, a magyarok nagyasszonya oltalmába ajánlott minden jelenlévőt, az együtt és egymásért imádkozó több száz nemzettársát. Szívből fakadók és meghatók voltak az egyetemes könyörgések is, melyek közt az egyikben egy csángó, népviseletben jelenlévő hölgy imádkozott azért, hogy sose felejtsünk el a mindennapi kenyérért és az azt asztalunkra teremtőkért hálát adni a jó Istennek. Egy másik könyörgésben egy kárpátaljai édesanya imádkozott a békéért. Majd egy kárpátaljáról érkezett magyar édesapa a háborúban elhunytak lelki üdvéért. Az ünnepi szentmise végén felcsendült a pápai és a magyar himnusz is. Majd a székesegyház melletti téren agapéval, kultúrműsorral, kötetlen együttléttel, ismerkedéssel folytatódott a nyáresti program. A jelenlévők imakártyát vihettek magukkal haza, melyen a Magyar Nemzetért szerveződő Ima Szövetség felhívása olvasható. A csatlakozás ehhez a kezdeményezéshez augusztus 20-a után is megtehető. A jelenlévők ajándékba kaptak továbbá az egy falat Mennyország süteményből, mely a dunaharaszti Karl cukrászdában készült, s mely a budapesti 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hivatalos, díjnyertes süteménye volt, valamint a Tihanyi Bencés apátság újdonságát, az apátság levendulájával készült Regula nevű nyári üdítőitalt. Erdélyi vendégekkel elköltött vacsorán a jól ismert, tehetséges felvidéki fiatalokból álló Pósfa zenekar biztosította a színvonalas népzenét. Az ima kilenceden túl augusztus 19-én délután ünnepi hangverseny is megelőzte az augusztus 20-ai programokat, mégpedig Urbanics Tamás orgonaművész, Földesi Gergely tenor, Csörgeő Luca szoprán, valamint Takács Katalin népi énekes, imának beillő zenés fellépés a pozsonyi Ferences templomban. Szent István napján Korpás Árpád helytörténész vezetésével Pozsony óvárosában tettek a nevezetességekkel ismerkedő sétát a szép számban összegyűlt érdeklődők. Augusztus 21-én pedig a pozsonyi Szent István templomban a Kapucinusok templomában celebráltam magyar szentmisét, együtt imádkozva a kapuváról érkezett két autóbusznyi vendéggel, Radó Tamás, püspöki biztossal, Gulyás Vilmos iskola lelkésszel és a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, általános iskola és óvoda Pozsonyba látogató pedagógusaival. Hálát adunk a jó Istennek, hogy egy ima kilencedben megalapozott tridúm során kérhettük, méltón ünnepelve Szent István királyunk égi közben járását. Az új kenyér megáldására a vasárnap délelőtti magyar szentmisében kerül sor a pozsonyi, épp felújítás alatt álló, szépülő Ferences templomban a helyi magyarok leggyakoribb találkozási helyén.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Drága szellemeddel, gyere! Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A tegnapi evangélium szerint a farizeusok és az írástudók legnagyobb bűne az, hogy nem segítik az embereket az üdvösségre jutásban, hanem akadályozzák őket. A mai részben Jézus tovább sorolja vágyaikat ellenük, feltárván a farizeusi lelkületet és annak hiányosságait. A farizeus ugyan törvényismerő és törvénytisztelő ember, de mindez nála csak látszott. A vallásosság csupán külső cselekedetekben mutatkozik meg, de szíve valójában távol van Istentől. Jézus érdekes kifejezést használ rájuk, amikor vaknak nevezi őket. Vakok, mert nem látják meg az igazán lényegeset, és jelentéktelen dolgokra pazarolják figyelmüket. Vakok, mert nem látják meg saját bűneiket, hanem tökéletesnek tartják magukat. Vakok, mert nem veszik észre, hogy mi volna az igazi feladatuk, hivatásuk. Lelki vakságról, elvakultságról van itt szó. Jézus azt szeretné, ha az ő szemük is felnyílna, és eljutnának az igaz Isten ismeretére. Belelát lelkük mélyébe, és észreveszi hiányosságaikat, bűneiket, amelyeket leplezni próbálnak. A farizeusi lelkületet roppant nehéz észrevennünk magunkon. Másokban rögtön felismerjük, de késlekedünk felismerni önmagunkban. A bennünk megszólaló farizeus mindig azt állítja, hogy nincs bűnünk. A rendszeres szentgyónás jó eszköz arra, hogy szembesüljünk önmagunkkal, és Isten valóban megtisztítsa lelkünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend a Hozsannából lett összeállítva, három ének lesz, így bevonulásra és felajánlásra a 225-ös, melynek kezdősora. Értek, keresztény hívek! A 132-es számú ének lesz majd áldozás alatt, ez az Üdvözlégy, édes Jézusunk, míg kivonulásra a 425-ös, amely így kezdődik. Úristen az égben, te vagy hajnalfényem! Még egyszer az énekszámok, tehát a Hozsannából a 225-ös, a 132-es és a 425-ös. Imádkozzanak velünk!